János evangélium a 15. részének az első 8 verse. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad meg a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert én nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Akkor imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy te vagy az, aki felettünk állsz, és te vagy az, aki tudod, hogy mi és hogyan hat nálunk, mi az, amin keresztül te, minket a legjobban el tudsz érni. És én arra kérlek, Uram, hogy áld meg ma délelőtt Csabát, áld meg, hogy úgy tudjon a te csatornád lenni, hogy valamennyiünk az el tudjon jutni a te üzeneted. Amen.
Nagyon nagy örömmel jöttem ide hozzátok közétek. 5 évvel ezelőtt a Pilis Csabai táborban lehettünk együtt, lehettem közöttetek, és az kedves és jó élmény volt nekem, a mai napig őrzöm így a szívembe. Nagyon érdekes, hogy azon a héten a lélek gyümölcseiről volt szó, és most megint a gyümölcsökről lesz szó, és Betszóra mondom, hogy az elmúlt 5 évben nem mindig csak a gyümölcsökről beszéltem, de most valahogy úgy alakult az elmúlt időszakban, hogy otthon a gyülekezetben is azokról a dolgokról szolgáltam, ami most itt el fogok mondani, és ezeket a fölismert igazságokat, amik nem bonyolultak, sőt azt mondom, nagyon egyszerűek, és szerintem sok mindent már eleve tudunk is, de azért néha nem árt, ha az Isten igéje emlékeztet. Szóval ezeket az igazságokat az Úristen ugye a lelkemre helyezte, ezt hoztam közétek. A Timóteushoz írt első levél 4. részében a 16. verset szeretném felolvasni. Legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Nem tudom, vetítünk? Vetítünk, jó. Készítettem egy kis vetítést is azért, hogy még inkább, amit mondok, az nyomon követhető legyen. A gyümölcsszermű életnek a titka az mindig a Krisztusból fakadó élet. Ugye a János evangéliumában olvassuk a példázatot, Úr Jézus mondja, ti vagytok a szőlővesszők, én a szőlőtő, aki én bennem marad, és én ő benne, az fog sok gyümölcsöt teremni. És utána hangzik a nagy-nagy és erős és fontos felszólítás, hogy ezek után tehát maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek, és akkor fogtok sok gyümölcsöt teremni. Egyébként pedig a nagy nulla az, amit lehet sokszorozni, mert nálam nélkül semmit fogjátok tenni. A gyümölcs termőt élet titka egy oldalról ez, hogy Krisztusból éljük az életünket, és azt mondom, nem árt erre újra bennünket figyelmeztetni. Más oldalról az is igaz viszont, hogy a gyümölcs termő élet, az áldott élet, az mindig harmonikus élet. Olyan, ahol a belfele való élet, az ember belső élete, és a kifele való élet, a kifelé való szolgálatunk, ez egyensúlyban van. És mind a kettőnek megvan a maga helye és szerepe, és valahol a kifelé való élet az mindig belülről indul el, hogy én hogy vagyok önmagammal. Ezért ebből a felolvasott igéből Először az első részre szeretnék beszélni, mert azt gondolom, hogy ez az ige is erről szól, hogy hogyan tudunk mi áldott, példamutató, példaadó, gyümölcstermi életet élni. Ebből az igéből az első felét emelném ki, innen kell kiindulni, hogy legyen gondod önmagadra. És amikor ebben erről gondolkodunk, hogy mit is jelent az, hogy gondot viselünk önmagunkra, akkor azt mondom, hogy jó, hogyha a kép az teljes, és 360 fokosan megvizsgáljuk, hogy kik is vagyunk mi valójában. Mert egy oldalról nyilván van egy lelki életünk, van egy intellektuális életünk, és van egy fizikai is, a testi is. És talán ez a sorrend, és úgy kell elindulni, hogy amikor gondot viselünk magunkra, akkor viselj gondot legelőször és mindenek előtt a lelkedre. Mert azt mondja, hogy is mondja az ige, hogy minden féltve őrző dolgodnál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Az, hogy mi van a szívedben, ki van a szívedben, milyen a kapcsolatod Krisztussal, ez mindent meghatároz. Azt is, hogy a különböző nyűgjeidet, bajaidat hogyan fogod hordozni. És hogyha a lelki életünkre nem viselünk gondot, akkor lehet, hogy egyébként fizikailag nagyon toppon vagyunk, de az az igazság, hogy úgy se lesz jó az élet. Viselj gondot a lelkedre. Most az a furcsaság ebben a felszólításban, hogy Pál apostol ezt egy lelkipásztornak írja, Timóteusnak, aki az efézusi gyülekezet élén állt. És hogy föl lehet tenni a kérdést, hogy egy lelkipásztort ugyan már miért kell figyelmeztetni arra, hogy viseljen gondot önmagára? Miért? Nem furcsa? Ez a felszólítás. Lelkész vagyok, és tudom, hogy miért kell figyelmeztetni. Azért, mert valahol az ördögnek mindig az a kísértése, hogy a lelki dolgok azok úgy háttérbe szoruljanak, és helyette az ember minden egyéb mással foglalkozzon. Viselj gondot önmagadra. Ha valaki a munkáját hivatásként végzi, akkor könnyen előfordulhat az, hogy annyira elhivatott a szolgálatban, a munkájában, hogy igazából minden másról elfeledkezik. Annyira a hivatásának él. És amikor Pál apostol Timóteusnak azt mondja, hogy viselj gondot önmagadra, akkor ebben benne van az, hogy azért magaddal is kéne ám törődni. Nem csak a kifelé valókkal. És ez nem csak a lelki pásztoroknál, újra mondom, akik hivatásként élik meg azt, amiben benne állnak, ez ugyanúgy igaz. Magaddal is törődj, ne csak másokkal. Belülről fog mindenki indulni. Na most hogyan is kéne a lelkünkkel törődni? Azt vettem észre, hogy ha az ember a lelkében fáradt, akkor azt nem lehet kipihenni. Akkor, ha a lelkünkkel probléma van, akkor elutazhatunk nagyon messze, eltölthetünk 2-3 hetet gyönyörű tájakon, és aztán hazajövünk, és mi történik? Minden ugyanúgy megy tovább. Fáradtam. Nagyon sokszor a gyülekezetünkben is látok magam előtt olyan testvéreket, akiknek a szeme nem csillog. Ha a szemed nem csillog, akkor az sok mindent elmond a lelkedről is, mert a szem a lélek tükre. És látom ezeket az embereket, hogy állandóan ki akarják pihenni azt, amit nem kipihenni kellene, hanem helyrehozni. És áldoznak sok mindenre, ide-oda elmennek, visszajönnek, és ugyanúgy a lelki életük bocsánatimám döglődik. Nincs a helyén. A lelki életet nem kipihenni kell, hanem azt rendbehozni. És a lelki életünknek a rendbehozása az mindig ugye úgy történik, hogy Krisztus közelébe vágyódunk. Minden hívő embernek az élete így hullámzik. Mindannyiunké. Nem hiszem, hogy létezik ilyen lelki élet. Méghozzá azért nem, mert a Biblia maga is azt mondja, és ezt ki is vetítjük talán, hogy megfáradtak az ifjak, és meglankadnak a legjobbak is, de akik az Úrban bíznak, azoknak az erejük megújul, és szájra kelnek, mint a sasmadarak. Mindenki megfárad előbb vagy utóbb, de azok fognak megújulni, akik az Úrnál keresik ezt, akik benne bíznak. A lelki életünkről való gondviselés az ott kezdődik, mindig és mindenkor, hogy az ember keresi az Úr Jézusnak a közelségét. És azt nem kampányszerűen csinálja. Nem úgy, hogy egy héten egyszer. Nem úgy, hogy egy héten kétszer. Nem úgy, hogy a nyári heteken. Hanem rendszeresen. Folyamatosan. Újra és újra. Mert ugye étkezni is, hát nem úgy szoktunk, hogy egy héten egyszer, és nem úgy, hogy egy héten kétszer. És az sem jó, ha valaki egy nap egyszer eszik nagyon sokat este. Előbb vagy utóbb az úgy meg fog látszódni rajta minden tekintetben. A lelki táplálkozásnak is nagyon határozottnak, rendszeresnek kell lenni. Na most őszintén szólva, kinek van erre ideje, ugye? Mert mindig pörgünk, és lehet, hogy még hallgatsz, azon gondolkodsz, hogy jó, lenni a helyemben, már reggel 5 órakor fönn vagyok, és este 11-ig megy a verkli, hát mikor találjam meg az időt? És én nem fogom tudni megmondani, de meg kell találni az időt rá. Hogy az ember rendszeresen odaálljon az Úr elé. Rendszeresen megérkezzen az Úr elé. Aztán a másik ilyen kult szó, hogy őszintén kell ám őt keresni. Mert mindig ott az a kísértés, hogy elvallásosodunk. És ezt tudjátok mi? Az elvallásosodás az nem egyéb, mint amikor az embernek már nincs ott a szíve, amögött, amit csinál. Csinálja, mert beleszokott már, de nincs ott. Eljön a templomba, és meghallgatja az ige hirdetést, de nincs ott valójában. Néz rám, de a gondolatai, a szíve egészen másut járnak. És az nem őszinte. Kinyitja a Bibliáját, mert le kell tudni, hozzá tartozik a kegyességemhez, de nem úgy olvassa, hogy itt vagyok, Uram, beszélj velem. Imádkozik, de maga se tudja, hogy mit imádkozik, vagy mindig ugyanazt mondja. Mert nem az Úr előtt áll, mert nem a szív az, ami ott meghatároz, hanem már mindez úgy kiüresedett. Fontos az, hogy rendszeresen odaálljunk. És nem a másiknak kell mentegetőzni, hogy most miért nincs rá időm. Nekünk rossz. Fontos az, hogy őszintén tegyük, amit teszünk. Olyan sokszor ez az őszintesség, ez úgy hiányzik. És fontos az, hogy kitartóan keressük az Úr közelségét. Mert van úgy, hogy az ember mélyen van, és indul az Úr Jézus Krisztus elé, és megérkezik egyszer, kétszer, háromszor, és kap valamit, de nem történik meg az áttörés. Most az elmúlt év nyarán éltem meg ezt én is. Egy nagyon intenzív gyülekezeti időszakon voltunk túl, és mire a nyárhoz megérkeztünk, én olyan fáradt voltam, hogy nagyon. És úgy örültem, hogy végre itt a nyár, majd most kicsit úgy fölfrissülünk lelkiekben is. És egész nyáron mindig kaptam, és az jó volt, de hiányzott az áttörés. Valami hiányzott nagyon. És aztán olyan jó, hogy volt azért az a lelkész tábor, amit a kedves lelkipásztorotok szervez nekünk, lelkészeknek évről évre, mert oda elmentünk, és én ott ültem, és nem tudom, hogy mi történt, de valami történt, mert másként jöttem haza. És az úgy nagyon kellett. Sokszor van az úgy, hogy az embernek kitartóan kell menni újra és újra és újra és újra. Itt vagyok, Uram, Te mondod azt, hogy megfáradnak az ifjak, meglankadnak a legjobbak is, de akik az Úrban bíznak, azoknak az erejük megújul. Akkor én itt vagyok, és hiszem, hogy ezt bennem is el fogod végezni. Akinek hivatása van, az könnyen úgy kifele szolgál, és közben elfeledkezik arról, hogy magával is kell törődnie. Édesapám mondta még annak idejében, hogy nehogy ám úgy járjunk, fiam, mint az egyszeri katonák, akik úgy csináltak, hogy töltöttünk, lőttünk, a végén pedig már nem töltöttünk, csak lőttünk. És akkor az ember úgy mondja, de igazából már nincs mögötte, és ezt mindenki érzi egyébként. Azt mondja Pál apostol Timótesnek, legyen gondod magadra, lelki pásztorként is a lelkedre. És ha ez a lelkészekre igaz, mindenkire igaz, nem? Mindenkire. Legyen gondod a lelkedre. De az az igazság, hogyha tovább megyek, akkor azt mondom, hogy hát a Krisztussal való kapcsolat, a lelki életünk az a meghatározó. Na hát mégis az Úristen értelmes embereknek teremtett bennünket, nem igaz? És akkor az azt jelenti, hogy igenis számít az, hogy a mi értelmünket, hogy milyen hatások érik, hogy mit olvasunk, mit nézünk, milyen zenét hallgatunk, mi az, ami történik még velünk. Legyen gondod az értelmedre is, és azt írtam föl, hogy abban legyél igényes, ezt azért írtam föl így, mert az az igazság, hogy sokszor a szemét jön velünk szembe. És én mindig megrökönyödök akkor, amikor keresztény testvéreknél azt látom, hogy naphosszat a szemetet nézik és hallgatják, és föl se tűnik adott esetben, hogy tisztátalan dolgok azok, amik valójában szembe mennek a lelki életükkel. Mert már úgy belefásultak talán ebbe is. Nem kapják föl a fejüket, hogy hoppá, hát ilyennel tápláljam az értelmemet, a gondolataimat, mikor nincs mögötte érték. Nem tiszta, nem szent. És nagyon körül kell nézni, mert gyakran az ember elmegy színházban, már ott is olyan dolgokat lát és tapasztal, hogy csak megrökönyödik, hogy hát ezt nevezzük mi kultúrának. Legyél igényes. Fontos az, hogy érjenek bennünket így is impulzusunk az értelmünkben, lelki érzelmi intelligenciánkban. Fontos ez. És fontos az is, hogy miután testben élünk, a testünkkel is törődjünk. Pál apostol Timóteusnak épp ebben a levélben írja, hogy a gyomrodra való tekintettel élj egy kevés borral. Miről szól ez? Ez nem arról szól, hogy milyen lelki ember vagy Timóteus, hanem arról, hogy Timóteus, te is egy ember vagy, egy cserépedény vagy. És akkor próbálj meg úgy kialakítani az életedet, hogy tud végezni a szolgálatodat is élni. Legyen gondod a testedre is. Persze mértékkel, mert a ma világban azért van egy olyan irányvonal, amikor túlzásba viszi valaki, és már elkezdi a testét bálványozni, és minden túlzásba lehet vinni, de legyen gondod. Két dolgot írtam itt föl, az egyik, hogy tekintette, hogy Isten mozgásra teremtette a testünket. Lehetetlen dolog az, hogy ne mozogjunk. Ha valakinek begipszelik a kezét egy hónapig, és utána leszedik a gépszet, mit látunk? A két kéz között nagy különbség van, nem? Vékonyabb is. Minden mozdulat nehezen megy először. És ha nem mozgatja be a kezét újra, akkor adott esetben funkciók elhalhatnak, nem? Miről szól ez, ha nem arról, hogy Isten a mozgásra teremtett bennünket, és a mai ember nem úgy él, ahogy az Isten teremtette. Mert mit csinálunk? ülünk. Ülünk. Ülünk otthon a tévé előtt, a számítógép előtt, ülünk a útközben, a munkába, ülünk a munkahelyünkön, ülünk. És akkor utána ennek meg lesznek a következményei. A betegségekben is, meg egyáltalán az, hogy az ember hogy érzi magát a bőrében. Mozogj! Legyen gondod magadra, mozogj! És ezt nem a fiataloknak mondom pusztán, azért is raktam olyan képet ki, az időseknek is, még inkább. Úgy előttem van az egyházunknak, a református egyháznak két veterán lelkipásztora. A dr. Dobos Károly meg a Kovács Bálint bácsi, ő is doktor volt. Mind a kettő nagyon áldott eszköze volt az Úristennek. Nagyon mély lelki életet éltek. Nagyon hosszú életutat jártak be. Károly bácsi 102 évesen, a Bálint bácsi 98 évesen ment tovább ebből a földi életből. És olyan megdöbbentő volt megtudni róluk, hogy mind a kettő idős korában is mozgott. Megvolt neki a testedzése. Nyilván a korának megfelelően. A Károly bácsi mesélte, hogy még már most már nem tud úgy tornázni, de azért megvan neki az, hogy mennyi időt kell sétálnia. És tették, mozogtak. És az fitten tartotta őket, hogy tudják végezni, amit végezniük kell. A nagy baj az, amikor annyira lelki emberek vagyunk, hogy már mozgásra nincs is szükségünk. Aztán annyi lelki problémánk lesz, ami lehet, hogy nem is a lélekből adódik, hanem egyszerűen csak abból, hogy nem úgy élünk, ahogy az Úristen azt kitalálta. Azt a másik ilyen megjegyzés, hogy pihenj is ám. Ez régen úgy volt, hogy ha az emberek hazamentek, akkor ott nem volt fényáradat, nem volt semmi, ott fél homály volt, elkezdtek beszélgetni, és előbb vagy utóbb elaludtak, mert a fáradtság győzött. Ma meg úgy szokott lenni, hogy az ember reggel fáradtan kell, hogy miért azt most ne firtassuk, fáradtan van a munkahelyen, fáradtan jön haza, és akkor hazaír, akkor így kipattan a szeme. Hirtelennyiben, mert a fáradtság központunkat kikapcsolja az a sok-sok minden, ami körülöttünk van, a televízió, tévé, és akkor azt tapasztalom, hogy emberek sokszor fönn vannak 12 óráig, egyik, kettőig, úgy, mintha másnap nem lenne semmi dolguk az világon. Aztán ebből sok probléma adódik. Viselj gondot a testedre. Mozog, pihenj eleget. Mert szüksége van a testünknek a pihenésre. Az egy hazugság, amikor azt mondja valaki, hogy én bírom ezt néhány órával is. Ez nem igaz. Nem is olyan rég voltam egy olyan temetésen, valaki azt mondta, hogy nekem 3-4 óra alvás is elég, adjátok nekem a munkát. És nem 102 évesen temettük. Szükség van arra, hogy az ember ne annyit pihenjen, amit a szervezete igényel. Nem többet, de annyit. Annyit. Viselj gondot önmagadra, a lelkedre mindenek előtt és mindenek fölött, de hát azért értelmes emberi lények vagyunk, és testben élünk, és akkor arra is oda kell figyelni. És csak gondoljátok végig, hogy ha nem tesszük meg mindezt, akkor milyenné válik az életünk? Ebben a fölolvasott ige szakaszban, a 12. versben azt mondja Pál apostol Timóteusnak, senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Kérdezem én, ha valaki nem visel gondot önmagára, tud-e példává válni? Tud-e mások felé odafordulni és tényleg szolgálni? Lesz-e mit adnia? Menne ez Timóteusnak anélkül, hogy nem onnan indul ki az ő egész lénye és minden, ami körülveszi, hogy belülről a Krisztussal való kapcsolatából. Én azt hiszem, hogy nem megy. A kiindulási pont az, hogy én rendben vagyok. az én Urammal és az én életemmel. És mert rendben vagyok, vagy igyekszem, törekszem rá, ezért tudok kifele szolgálni. Szeretném azt végig gondolnánk ezen az Isten tiszteleten, hogy hol vannak deficitjeink. És ne úgy legyen, ezt tapasztaltam most is, hogy meghallgatjuk, hazamegyünk, és utána minden ugyanúgy folytatódik tovább. Mert ez az Isten tisztelet is letudva. De jó volt, egyetértek, de ugyanúgy nem alszom, ugyanúgy nem csinálok sem, ugyanúgy nem állok rendszeresen oda az Úr elé. Hol vannak deficitjeink? És mit kell tennünk vajon azért, ezt neked kell megszülnöd magadban, az Úr előtt állva, hogy változtassunk ott, ahol változtatni kell. Ezek a nagy kérdései ennek az Isten tiszteletnek. Mit kell tennem, hogy változtassak ott, ahol deficitem van? Hogyan kell ezt tennem? Nagy kérdések ezek. És menjünk tovább. Az ige azt mondja, hogy legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett. Hát azt tud kifele szolgálni és a rábízottakkal törődni valójában, ki rendben van önmagával. És ez a második rész, ez legalább annyira fontos, mint az első, hogy mindezek után ne ragadj le önmagadnál, mert a keresztény élet nem egyéb, mint szolgálat. Szolgálat azok felé, akiket az Úr ránk bízott. Pál apostol Timóteust úgy szólítja meg, mint az efézusi gyülekezet lelkipásztorát. És ebben a lelkipásztori minőségében hangzik a felszólítás, hogy jól törődj a rád bízott nyájjal, tanítsd őt. Miért fontos ez? Azért, mert a keresztény istentiszteletnek, meg előtte is az istentiszteletnek mindig része volt az írások felolvasása és magyarázása. Már a zsidók is a zsinagógában, amikor összegyűltek, akkor fölolvasták az ószövetségi iratok közül egyiket, másikat, és aztán ahhoz magyarázatokat fűztek. Az őskeresztények ugyanígy tettek. Fölolvasták az ószövetségi írásokat, aztán az evangéliumokból, vagy az apostoli levelekből olvastak, és mindezt magyarázták. És amikor arról van szó, hogy legyen gondod a tanításra, akkor arról van szó, hogy azt mondja Pál apostol Timóteusnak, a te feladatod, a te felelősséged az, hogy az Isten tisztelete soha ne maradjon el. Az ige fölolvasása, az legyen mindig a középpontban, és az igének a magyarázása, méghozzá érthetően, világosan, és nem a felszínen, hanem mélyre ásva. Miről is van ott szó? Timóteus, ez a te feladatod. Mint ahogy az is a te feladatod, hogy mindezt a te lelki ajándékaidat fölhasználva tedd, úgy szolgálj közöttük. És itt is föl kell tennem a kérdést, hogy miért kell erre figyelmeztetni egy lelkészt? Hogy a legfontosabb szolgálat az ige szolgálata. És azt kell mondanom, hogy jó, hogy lelkész vagyok, mert tapasztalom, hogy azért, mert ahogy kísértés van arra, hogy az ember nagyon kifele-fele szolgáljon, és magával ne törődjön, úgy kísértés az is, hogy a gyülekezetben lelkipásztorként minden egyéb más dologgal törődjön, és jobban törődjön, mint az ige hirdetéssel. Mert egy gyülekezeti élet számtalan lehetőséget ad, hogy az ember elfoglalja magát. Hogy szervezzen munkacsoportokat, programokat, alkalmakat, szervezzen, menedzseljen, adminisztráljon. És még ki tudja, nem tudom, hogy itt milyen feladatok vannak, de gyanítom, hogy vannak. A haraszti gyülekezetben is bőven van mindig mit csinálni. És ezek fontos dolgok. De az egyháznak, a gyülekezetnek a szíverése az mindig az ige volt. Az élő ige. Az volt az, és az is lesz mindig az, ami az embert hitre hívja. Most nem fogok idézni a római levélből, de ugye ott van megírva, hogy a hit hallásból van, mégiscsak idézek, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ha nincs élő ige, nem lesz élő hitre jutás sem. Nem lesz. Lehet showműsort csinálni, lehet mindenféle egyéb más utakra menni, de gitegyletté válik minden. Élő hitre csak Jézus Krisztus élő igéje által jut az ember. És a hitünkben csak úgy fogunk növekedni, hogyha utána élő igével táplálnak bennünket. Itt énekeltük, a legutolsó ének valahogy úgy szólt, hogy add, hogy növekedjünk. Hogy volt ez? Már most csak azért kérdezek vissza, mert már sokat beszéltem, és látom már kezdve, hogy a tekintet úgy ellaposodni. Köszönöm szépen. Bárcsak fejlődnék a hitben minden nap. Ezt énekeltük. És közben az jutott eszembe, hogy Isten minden nap hitre hív bennünket. Mindazokon az eseményeken keresztül, amik érnek bennünket. Jó vagy rossz? Minden a hitünk fejlődését, növekedését szolgálja. Csak az a kérdés, hogy mindaz, ami történik velünk, ahhoz a mi gondolkodásmódunk is hozzáigazodik-e. És azt mindig az Isten az ő igényén keresztül végzi el. Hogy megértem azt, hogy hogy lássam azokat a dolgokat, és utána megtanulom azokat elfogadni a hitben, és arra reagálni. És addig, ameddig az Isten igéje, ami szívünket, gondolatainkat nem hangolja rá arra az értelemre, ami az övé, az ő útjaira, addig sokszor ellenkezünk, és háborog a lelkünk. Nem így szokott lenni. Ezért annyira fontos az, hogy élő ige hangozzék újra és újra. Timóteusnak ez a feladata. Hirdesd az élő igét, és a gyülekezetnek meg mi a feladata? Hogy szüntelen imádkozzon az élő igéért. Mert ami itt történik, az nem emberi teljesítmény. Ha megszakadunk, akkor sem tudunk élő igét hirdetni. Ez nem rajtunk múlik, ez mindig kegyelem. És csak gondoljatok bele, hát ismeritek mindannyian az írásokat, hogy Pál apostol hányszor kéri a gyülekezeteket, hogy imádkozzatok, értem, hogy Isten leleplezze az ő igéjét, hogy aztán azt tudjam tovább mondani. Mert ami itt történik, az vagy kegyelemből történik, vagy nem történik. És az egy oldalról rajtunk áll elkészeken, hogy odarakjuk el a szívünket az Úr elé, de a másik oldal mindig az éhes gyülekezet. Isten az éhező szájakat elégíti meg. És ahol egy gyülekezet nem éhes az ígére, ott is megtörténhet a csoda. De ritkában. A gyülekezet feladat, hogy imádkozzon. Másoldalról nézve, azért ez az ige arra tanít, hogy ahogy a lelki pásztorként gondot kell viselni a rábízottakra, méghozzá helyesen és jól, a gyülekezetre, úgy az Úr mindannyiunkra bíz dolgokat, feladatokat, embereket. És az a kérdés, hogy vajon azok, akiket ránk bízott, azok felé mi helyesen, okosan, bölcsen és jól szolgálunk-e? Vagy elszaladunk mellettük, és később jövünk rá arra, hogy Uram, mennyi elvesztegetett köröm volt, mert csak azzal nem foglalkoztam, amivel kellett volna. Csak azokkal nem, akikkel kellett volna. Mondok példákat röviden, gyorsan. Hivatás, munka. Ha van hivatásunk, ha valaki emberekkel foglalkozik, mindig kísértés az, hogy egy idő után már ne az embert lássa, hanem a feladatot. Tanárként, nem így van? Le kell adni az órát, túl kell lenni ezen az egész helyzeten. Csak éljem túl ezt a 45 percet. A valóságban pedig többről van szó, mint egy anyag átadásáról. Rám mindig azok a tanárok voltak nagy hatással, akik szerették a tantárgyukat, és szerettek engem is. Úgy, ahogy voltam. És szerintem ez mindig így van. Ezt is, ahol a szeretet ott van, és szeretem azt a diákot annak ellenére, hogy állandóan ki akar hozni a sodromból. Ott azért ugye elgondolkoznak az emberek. Orvosoknál is, nem az a jó orvos, aki nem csak ért a szakmájához, de még szereti a beteget is. Hát milyen dolog az, bemegyek betegen, ért a szakmájához, csak már elege van a betegekből. Hát úgy penderülünk ki, nem? Ez az emberhez bemenni? Hát nem. Olyan sokszor ez a kísértés, hogy hivatásnál emberekkel foglalkozni, nem embert láss, feladatot. Akinek munkája van, olyan sokszor az a kísértés, hogy ne a feladatot lásd, hanem csak a haszont, a pénzt. Kis pénz, kis munka, nagy munka. Miről szól ez a dolog? Nem a munkáról, hanem a pénzről. Nem a minőségről, hanem arról, hogy minél tovább, minél gyorsabban a zsebem tele legyen. Ugyan lehet véteni így a célokat. És otthon a családban is olyan könnyű elmenni férjnek a feleség mellett. Hogy drágám, nekem 1000 szolgálatom van, ne zavarj engem. Tapasztalatból is mondom, hogy olyan könnyű. De hát, ha én nekem van egy feleségem, akkor az azt jelenti, hogy az Úr rám bízta. És akkor törődnöm kell vele. Méghozzá jól és helyesen. És erre nézve az Úristen sok tanítást ad az ígében. Hogy ti férfiak, hogyan szeressétek a feleségeteket? Hogyan törődjetek vele? A keresztény emberként nem azt jelenti, hogy szolgálatom van a világban, akkor a feleségem az otthon olyan özvegy, akinek még él a férje. Hanem törődni kell vele. És ugyanígy a feleségeknek is, a férjükkel odafigyelni rá. Odafigyelni. És nyilván imádkozni is kell, hogy értsük egymást, mert én mindig arra jövök rá, hogy még mindig nem értem a feleségemet mindig. Aztán az egy kegyelmi állapot, hogy az Isten hogy megengedi, hogy értsem, hogy ő hogyan lát dolgokat nőként, és az is egy nagy csoda, ha a feleségem ért engem, mint férfi. És vannak gyermekeink, akikkel törődni kell, ránk bízta az Úristen, akkor törődni kell velük. Helyesen és bölcsen, és ha gyerekek vagyunk, akkor vannak szüleink, akikkel törődni kell, aki az ő házanépére gondot nem visel, ismerjük az igét. És a törődés a szülőknél, az nem pusztán az, hogy átmegyek, anyukám, bevásároltam neked, mert sokszor azt veszem észre, ezt el kell mondjam a fiatalabbaknak, hogy az idősebbeknek nem pusztán az a szükségük, hogy ellásd őt fizikailag, hanem hogy meghallgasd. Hogy leülj, hogy időt szállj. Ne tovább rohanj, hogy még mindig itt vagyok, és vannak gondolataim, fontos vagyok. Itt vagytok, még tudtok követni. Annyi mindent így bízott ránk az Úr. És akkor az azt jelenti, hogy akkor gondot kell rájuk viselni, okosan, bölcsen, Isten igéje szerint. És ott azokban a köreinkben, ahogy az Isten adja, azért az igét sem szabad elfelejteni és elleplezni. Hanem akkor azt mondani és tanítani kell. A párunknak, a gyerekeinknek, baráti körben, okosan, bölcsen, szeretettel. Tovább kell mondani, bizonyságot tenni, és nem elhallgatni. Így írtam ki ezt, hogy éld és, hogy van, éld és hirdesd az ígét. A rád bízottak felé, hűségesen, de ezt csak akkor tudod, ha belülről megéled azt, hogy ki vagy. Befejezem röviden és gyorsan. Egy oldalról, hogy a gyümölcstermő életünk van-e, az mindig a Krisztus kegyelme. Más oldalról nekünk is van ebbe felelősségünk, hogy harmonikusan élünk-e. Rendben van-e az életünk. És hogyha ez a másik rész ez hiányzik, akkor nem csak, hogy feje tetejére áll minden. És akkor tulajdonképpen azt a levest tesszük, amit főztünk. Csak az fog ránk visszaköszönni, ahogy értünk. És ez nem az Isten kegyelméről szól, hanem arról, hogy valahol nem voltunk bölcsek ahhoz, hogy az életünket úgy alakítsuk, ahogy alakítani kellett volna. Hát Isten áldjon meg bennünket, hogy a magunk deficitjeiből tudjunk jól kijönni, mert ez mindannyiunk számára küzdelem. Tehát én se úgy beszélek itt, mint aki már mindezeken túl van, és teljes az egyensúly, hanem folyamatosan keressük ezt. De adjon az Úristenbe bölcsességet, hogy keressük ezt az egyensúlyt, és a mi életünk ebből a lelki életből kiindulva tényleg egy áldott és kiegyensúlyozott gazdag élet lehessen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te számon tartasz bennünket, mindannyiunkat. És köszönjük, Urunk, hogy nem távolról nézed a mi életünket, hanem napról napra abba jelen akarsz lenni. Köszönjük, Urunk, és magasztalunk téged azért, mert a te mennyei forrásaidat kész vagy, Urunk, naponként megnyitni és kiárasztani ránk. Magasztalunk téged, Urunk, azért, mert a mi életünket nem a magunk forrásaiból kell éljük, hanem élhetjük belőled is. És Urunk, ez a forrás, ez kiapadhatatlan. Magasztalunk téged, mert, Urunk, belőled akkor is békesség árad, amikor a mi szívünk háborog. Akkor is öröm árad, Urunk, és derű, amikor el vagyunk keseredve. Akkor is a vigasztalás jön, Urunk, amikor, Urunk, annyira elesetnek és vigasztalhatatlannak érezzük magunkat. Magasztalunk téged, Urunk, hogy nekünk nem a magunk forrásaiból, hanem belőled kell élnünk is, és szeretnénk is, Urunk, így élni. Kérünk téged, hogy a te szent lelkedet naponként áraszd ki ránk, és adj nekünk bölcsességet, hogy ott legyünk újra és újra azokban a találkozásokban, ahol vársz bennünket. Áld meg bennünket, hogy a mi lelki életünk friss maradhasson, megújulhasson, szárnyalhasson, mint a sasmadarak. Áld meg bennünket, Urunk, hogy a intellektuális életünket, a fizikai életünket is bölcsen, okosan alakítsuk. Áld meg bennünket, Urunk, hogy a szolgálatainkban hitelesek legyünk. Olyanok, Urunk, akik tényleg példát tudnak mutatni, nem azért, mert példát akarnak, hanem egyszerűen, mert ott vannak, és az életük ilyen példamutató élet. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy te nem emberi teljesítményekre bíztatsz bennünket, hanem egyszerűen csak, hogy az életünket veled éljük hűségesen. Kérlek téged, Uram, a te munkádat tedd teljessé a mi életünkben. Köszönjük neked azt, hogy meghallgatsz. Ámen. Nem tudom, hogy itt a gyülekezetetekben szokott-e lenni arra, arra mód lenni, hogy így a imádság után még egy csendes percet tartsunk, de én most szeretném javasolni, hogy egy percre még maradjunk csendben, hogy mindenki, aki a maga imádságát úgy a lelke mélyén elmondhassa az Úrnak, és utána együtt mondjuk el majd az Úr Jézustól tanult imádságunkat.